Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vendégünk dr. Geléri Julianna, orr-fül gége szakorvos és homeopata, és ha minden igaz, akkor a megnevezésének a második része fog nagyobb teret kapni a beszélgetésben, jól gondolom?
Hát most nem tudom, hogy ha a homeopátiát veszük a második félnek, akkor igen, de egyébként elmondanám, hogy én új medicinával, recall healinggel foglalkozom, ami azért egy nagyon megnyugtató és más megvilágítást tesz hozzá. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a része, ez mennyire köztudott, de azért mondanék róla nagyon szívesen egy pár szót, mert ha most csak annyit mondok, hogy a májusi Természetgyógyász magazin 6 oldalt szentelt annak, hogy én mivel foglalkozom. Tudnélik, ez lenne a terítő az asztalon, és erre lehet rátenni bármit is. Tehát ez egy olyan tudás, ami a fejlődéstanunkból ered, és sikerült bevinni a Semmelweis Egyetem továbbképzési programjába, mivel a biológiánkról szól, és a fejlődéstanunkról. És nagyon sok olyan dolog van, amin úgy tudunk változtatni, hogy nem is hisszük el, hogy tudunk változtatni. Tehát egy egész téveszmerendszerben élünk.
Jó, akkor csupa fülként hallgatjuk Önt, és akkor ez valószínűleg egy nagy előrelépés, mert ahogy a Facebookon ma meghallgattam azt az előadását, amit egy héttel ezelőtt javasolt telefonon, akkor még azért az volt, hogy nem annyira fogadókészek a akadémiai szinten.
Hát tulajdonképpen, ha az Öntsünk tiszta vizet az alternatív tudományok poharába sikerült meghallgatni, mert egyébként rengeteg előadásom van fönt, nem én teszem föl, mert én nem tudom, hogy kell, de hát ahol tartom, azért most éppen vasárnap kb. 800-an hallgattak a kombucsa napon, ahol arról próbáltam beszélni, hogy hogy lehet a betegségeket boldogsággá fordítani, és nem pedig ugye az a félelem, amit az akadémikus orvostás ehhez hozzátesz. És ehhez azt mondanám, hogy először is azt kéne tudni, hogy mi egy teremtett informatikai csoda vagyunk, ami nem tud elromlani, viszont vannak élethelyzeteink, és ugye az élethelyzetekből adódnak az elváltozásaink, tehát nem megbetegszünk, hanem a testünk megpróbál valamit jelezni az adott élethelyzethez kapcsolódóan, és egyébként ez a két rendszer, amit én összekombinálok, és hát egymás után tanultam, ugye az első az új medicina, ami a mindennek az alapja kéne legyen, az azt mondja el, mégpedig egy német orvos még 82-ben írta le a saját betegsége kapcsán, ő neki egy véletlen balesetben meghalt a 19 éves fia, és nem sokkal utána heredaganatot diagnosztizáltak, és akkor azt mondták a kollégái, hogy 20% esélye van a túlélésre, és mivel ő klinikus volt, meg tényleg egy nagyon érdekes ember, egyébként háromféle egyetemre járt, orvosegyetemet, teológiát és fizikát végzett, tehát elég széles volt a tudása, és az agydaganatokból írta a disszertációját, aztán később ő írta le azt, hogy nincs is igazán agydaganat, az egy agyirelének a duzzanata, és ő azt mondta, hogy ne azzal foglalkozzanak, hogy ő vele mi van, mert ő jól van a szövetszaporulat ellenére, hanem inkább nézzék meg a többi beteggel mi történt, mert hogy neki a lelke van összetörve ugye a fia elvesztése miatt, és kiderült, hogy az összes heredaganatos valaki egy szeretett hozzátartozóját veszítette el. És akkor így elkezdte megnézni, hogy a különböző elváltozásokkal élőknek milyen háttér problémájuk van, és itt szépen kijött, amikor már 200 vizsgálat megvolt, akkor kezdett kristályosodni, hogy mi lehet mögötte. Hát azt hiszem, hogy az igazi csoda az volt, hogy ő erre rájött, hogy ez a mi fejlődéstanunk, és hát gyakorlatilag ő azt is leírta, hogy amikor a két sejt találkozik, akkor ugye 16 napig egyforma sejtosztódás van, és a 17-en kezd el differenciálódni, de senki nem tudja megmondani, hogy honnan tudja, hogy 17. nap van, honnan tudja, hogy három csíralemezt kell kialakítani, honnan tudja, hogy melyikből melyik szerveinket és azokat melyik agyi központhoz, mint reléhez kapcsolni, de még azt is tudja, hogy a három csíralemez az informatikából sok, ezért a középső csíralemeznek egy része úgy működik, mint a belső, egy része, mint a külső, és gyakorlatilag van két sémánk, az ősi agyi központokra, meg az új agyi központokra, és hogyha ér minket egy olyan dolog, amin nagyon kattogunk, ami váratlanul ér, drámaian éljük meg, nem tudjuk a megoldását, nem tudjuk kivel megosztani, tehát egy többszörös konfliktus, akkor elindul valami három szinten, mégpedig a lelkünk, az agyunk és a testünk szintjén. Ugye az akadémikus orvoslás csak a testünkkel foglalkozik, és azt gondolja, hogy az agyunk is az ugye egy szerv, csak hogy ez nem így van. És tulajdonképpen mindig az a lényeg, hogy elsődleges, amit megélünk, az a lelkünk megbántódása, és ez kezd valamilyen jellegzetes dolgot előidézni a testünkbe, és hát ez a rendszer ezt fantasztikusan megmondja. Ugye miután az egyetem első két évben tanítanak még fejlődéstant, ezért pontosan lehetne tudni, hogy melyik szervünk milyen csíralemezből fejlődött, és ebből adódik, hogy mi lesz az elváltozás. Tehát mondjuk a belső csíralemezből a legősibb szerveink fejlődnek, ilyen például a tüdőszövete, a májszövete, a hasnyálmirigy szövete, vékonybél, vastagbél, pajzsmirigy, prostata, nyálmirigyeink, ez ugye a teljesség igénye nélkül. És ezeknél, hogyha konfliktus van, akkor szövetszaporulat alakul, majd a megoldásba elbontódik. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy például a pajzsmirigyünkben van egy szövetszaporulat, vagy a tüdőbe, akkor pontosan lehet tudni, hogy ez ennek a szervünknek a működését próbálta segíteni. A tüdőnek a konfliktusa mondjuk egy halálfélelmi konfliktus, a pajzsmirigy az meg az időről szól, hogy vagy sürgetni akarom az időt és túlműködtetem, vagy le akarom állítani az időt, és akkor alulműködtetem a pajzsmirigyemet. Tehát gyakorlatilag a testünkben abszolút jól lehet diagnosztizálni, hogy mi hol van, ráadásul ez egy agyi CT-vel is követhető, és akkor nem kéne csöveket dugni ide-oda-amoda, de egyébként van más olyan technika, ami azért nem ennyire orvosi, az irisdiagnosztika, amiből szintén lehet látni még a gyerekkori történeteinket is. És hát aztán azt gondolom, hogy nyugodtan lehet majd kérdezni, hogy milyen elváltozásnak mi lehet a mögöttes története. Na most az újadi központoknál ott viszont az történik, hogy egy elbontás utáni visszaépítés van, ilyen például a kötőszövetünknél. Kötőszövet a csont, az ízület, az izom, a porc és a vérünk is kötőszövet, és ott egy önértékelési problémára reagál, és mondjuk a kötőszövetnél az elbontás az az erősebbre építés miatt van, tehát például ezen alapszik, hogy izmot tudunk növelni az edzéssel, mert megszakadnak izomrostok és több fog alakulni, de azt is elmondanám, hogy amikor időskorban valakinek comnyak törése van, akkor nem azért törik el a comnyak, mert ő elesik, hanem azért esik el, mert van neki egy olyan problémája, hogy valamit én nem vagyok képes megcsinálni, és ezért az agyi számítógép az kiadja azt a parancsot, hogy kezdje elbontani a csípőcsontot, majd utána, tehát a comnyak fejét, majd utána erősebbre építeni. Igen, de aki már amúgy is úgy van, hogy nem tudom megcsinálni, és még fáradt is vagyok, megerőlteti magát, és egyszer csak már olyan elbontási szinten van, hogy nem tudja őt megtartani. Ugye, ha ezt az egész rendszert tanítanánk mondjuk a gimnázium elején, mert ahhoz azért egy kicsit az alapismereteket, tehát általános iskolában ez még nagyon nem fér bele, bár az én rendelőmben az óvodások is rettentő közel állnak mindig, amikor ezt magyarázom, akkor ott hagyják a játékokat és erre figyelnek. Tehát, hogyha ezt tanítanák, akkor pontosan tudnánk, hogy például, amikor fáj valamim, akkor éppen gyógyulok, és nem akkor vagyok beteg. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert a megoldási részben jön a duzzanat, a fájdalom, a vérzés, az ödéma, a láz, és ugye ilyenkor megyünk el az orvoshoz, és azt gondoljuk, hogy most vagyunk betegek, ami igaz, hogy ez egy segíteni való történet, de mindig meg kéne kérdezni, hogy mi volt előtte. Nem az volt előtte, hogy rám köhögtek, mert fertőzések sincsenek, hiszen a mikrobáink azok értünk vannak, de azokat is egyensúlyba kell hozni, tehát nem kipusztítani, hanem egyensúlyba hozni. de mondjuk ha jön valaki egy problémával, akkor én soha nem azon a problémánál állok meg, hanem mindig addig megyünk, amíg nem találjuk meg, hogy mi volt az oda vezető út. És hogyha itt ugye a homeopátiáról már szót akarunk ejteni, hát ha lehet, akkor akár homeopátiával, akár valamilyen természetes készítménnyel próbálom segíteni az épülést, és hát megfelelő életmóddal, illetve étkezéssel. Úgyhogy én számomra nincsenek gyógyíthatatlan elváltozások, mert sem a rák nem egy betegség, hanem az mindig megvan, hogy minek a reakciója, csak a félelem húzza bele az embereket abba a kattogásba, amiből aztán probléma lesz. És hát autoimmun folyamatok sincsenek, mert egy teremtett informatikai csoda, ugye az nem fog saját maga ellen fordulni. Viszont, ha megtaláljuk, hogy melyiknek mi az odavezető útja, ez le van írva több tankönyvben is, tehát van a biológika tankönyve, van a germán gyógytudomány táblázata, van az egészség piramisa, tehát ezekben ez gyönyörűen le van írva, és ez tanulható, és hát szerintem egy orvosnak sokkal-sokkal többet ad, hogyha én tudom, hogy aki hozzám fordul, az milyen problémában lehet, mert ugye a problémáján is kell segíteni, és nem csak a tünetén.
Akkor egy 58 éves történetnek a kezdetét szeretném elmondani, és akkor kíváncsi lennék, hogy mi az ön véleménye erről. Amikor megszülettem, utána nem sokkal észrevették, hogy az egyik pupillám tágabb, mint a másik, és anyukámnak mondták, hogy hát vigyen el a szemészeti klinikára, és ott megállapították, hogy egy vele született szembetegségem van, ez a puftalmus, tehát zöld hályog, tehát röviden.
Igen.
De most ugye ez egy olyan eset, amikor már hozta az újszülött ezt a problémát. Ez például hova vezethető vissza ön szerint?
Nem én szerintem, hanem ez a tudás, ez azt is elmondja, tehát tanultam. Hogy, tehát ez mondjuk, a Hammer doktor leírta a rendszert 82-ben, és a Gilbert Renault meg az ő mentora még hozzátettek bizonyos dolgokat, hogy azt is pontosabban tudjuk, hogy miért pont az és miért pont akkor történik, és erről azt kell tudni, hogy ez valóban hozott dolog, tudnilik. Mindegyikünknek az életében van egy közel 30 hónapos indító program, aminek a közepén vagyunk az anyapocakjába, de már fontos a fogantatás előtti 9 hónap, és még az első életévünk is, és így jön ki nagyjából a 30, hogyha valaki nem koraszülött, a koraszülöttnél kicsit kevesebb. A lényeg az, hogy ez alatt az idő alatt letöltjük, ami az anyánkkal történik, de nem tudjuk, hogy mit. Valamint még letöltünk a nagyszülőktől és a dédszülőktől is, mégpedig nem véletlenszerűen, hanem azt szerint, hogy hanyadik fogantatásúak vagyunk. A fogantatási számba beleszámít a vetélés, alvaszületés és az abortusz is, és akkor van egy nagyon
érdekes... Én a második voltam.
Igen, most ezt azért még összerakjuk. Jó. Tehát van egy érdekes négyzet, ami informatikailag vagy rezgésileg veszi egymáshoz képest a számukat. Az első, a negyedik és a hetedik fogantatás az, amelyik egy rezgés sorba van, a második, ötödik és nyolcadik, és a harmadik, hatodik, kilencedik. És ha többen vannak, akkor ugye folytatódik tovább. Na most ez azért nagyon érdekes, mert mondok egy példát, hogy jött hozzám egy hölgy az ő problémájával, és zárójelben megjegyezte, hogy őt valószínűleg elcserélték a kórházba. És akkor megkérdeztem, de már ilyen 50 pluszos volt, tehát azért ő ezt hurcolta magával hosszú éveken keresztül, és megkérdeztem tőle, hogy miért gondolja. És azt kiderült, hogy azt mondja, hogy annyira nem tudnak egy nyelven beszélni a testvéreivel és a szüleivel. Hát ők négyen voltak testvérek, és a szülők első szülöttek voltak, és ugye az első és a negyedik gyerek az pont ugyanabban a rezgésben volt, mint a szülők, ő meg egy harmadik volt. És akkor kerestünk a felmenők között, és az anyai oldalon találtunk is olyan nagynénit, a képen harmadik volt, és kiderült, hogy ő vele teljesen jól tud együtt működni, és akkor hát megnyugodott, hogy legalább a kórházban nem cserélték el. No, akkor most ugye azt kéne megtudnunk önnél, hogy vajon az anyukájával történt-e olyan dolog, ami a zöld hályogot előhozza. Na most én egy picikét puskáznék, van nálam ilyen könyv, hogy a zöld hályog mögött mi van, mert bevallom, az összes diagnózist nem fogom tudni kívülni, de azért én készültem. Mert gondoltam, hogy csak lesz olyan kérdés.
Közben hozzáteszem, hogy azt tudom, hogy anyai nagypapámnak ilyen keringési problémája volt, és...
De nem a betegségek öröklődnek, hanem az élethelyzetek, csak így mondom.
De jó.
Úgyhogy...
Én még zöldfülű vagyok, úgyhogy mondom, ami eszembe jut.
Jó.
Tehát, hogy ez családi legenda. Mert hát tulajdonképpen így valószínűleg így jobban megvilágosodhatunk.
Igen, igen, úgyhogy jó ez, hogyha példákat kérdezünk. Na, szem, zöld hályog. A szem első szemcsarnokában, üvegtestben megfelel jelenő többlet folyadék. Azt mondja, hogy olyan, mint egy nagyító üveg. Tehát, hogy ha nagyobb a valami, akkor jobban el tudom érni. Aztán azt mondja, hogy ez egy olyan jelentés, hogy nagyobb legyek, hogy elérjem, és hát ez a nagyító hatás érdekében van ez a zöld hályog. Aztán lehet egy olyan, hogy valamilyen megbízhatatlan ember volt a környékben, ugye ami az anyukát megérintette. Aztán lehet egy nagy arányú aggodalom a jövőt illetően. Aztán lehet olyan, hogy az illető a gyermekkorában eltúzott, felnagyított valamit, de ez mondjuk nyilván nem a beleszületetre vonatkozik. Aztán egy célt nagyon gyorsan szeretne elérni, és már is szeretne benne lenni. És hát tulajdonképpen itt azon kéne elgondolkodni, hogy azt mondja, hogy jön egy második gyermek.
Igen.
Az első mi volt, fiú vagy lány?
Lány volt, és orvosi műhiba miatt meglepett a májam. Tehát anyukámnak mondták, hogy tartsa, mert jön az orvos, hát az orvos persze nem jött. És hát amikor már nem bírta tovább tartani, ugye akkor megtörtént a szülés, de végülis a kislánynak a mája meglepett, és hát halva született meg.
Na most azért, ha belegondolunk ebbe, akkor ugye itt... A maga anyukájának óhatatlanul az egész várandóság alatt, tehát amikor megtudta, hogy megfogant maga, akkor biztos nagyon örült, hogy lesz egy gyereke, és ugyanezzel a lendülettel elkezdett aggódni, hogy és akkor most mi lesz? És vajon ez egészséges lesz-e? És hát itt tulajdonképpen egy ilyen nagymértékű aggodalom a közeli jövőtől, tehát gyakorlatilag még azon se csodálkoztam volna, ha maga előbb születik, hogy már minél előbb ott legyen, hogy lássa, hogy már megvan. Úgyhogy valószínűleg ez lehetett az oka. Egyébként elmondanám, hogy egy pár hónappal ezelőtt kétszer is volt nálam egy pici baba, aki kétoldali zöld hályoggal született, és nagyon érdekes volt, mert összeszedtük azt, hogy a várandóság alatt mi történt, és akkor az anyuka nagyon sokat foglalkozott a dologgal, és amikor először odajöttek, akkor egyértelműen látszott, hogy a gyermek semmit nem lát. Azt mondták, hogy meg fogják őt operálni, de semmit nem garantálnak. És akkor gondoltuk, hogy mivel úgyse rögtön fogják megoperálni, ezért hát próbálkoztunk, hogyha bármilyen eredményt el tudunk érni, az is jó. És odáig sikerült eljutni, hogy mikor legközelebb visszajöttek egy körülbelül olyan két hónap vagy három hónap múlva, akkor ez a gyerek már tulajdonképpen célzottan fordult valami felé, tehát ezt nem gondolom, hogy ő élesen látott, de vagy formákat, vagy fényeket, és azt mondták a klinikán, hogy nagyon úgy néz ki, hogy már egy homályos látás kialakult. Azt én nem tudtam megtenni, hogy én most azt mondjam, hogy ne engedjék megoperálni, mert biztos vissza fog jönni a látása, mert ezt akkor mondhatnám, hogyha lenne, mit tudom én, 10-20 ilyen gyerek, akivel ez már megtörtént. Tehát erre nem tudok esetszámot mondani, mert szerencsére ez nem túl gyakran fordul elő. Nem tudom, hogy mi lett a műtétnek a hozománya. ők azt mondták, hogy azt fogják csinálni, sőt, neki nem is zöld hájogja volt, hanem szürke hájogja, ami egy ilyen csecsemőnél egész másmilyen, mint egy felnőttnél, és hát azt mondták, hogy neki a lencsét ki fogják cserélni, és akkor ő látni fog. Hát ezt nem tudom, tulajdonképpen ugye, ha időskorban kicserélik a lencsét, és mondjuk Matuzsálem kortér, akkor is, mit tudom én, még 20 évet él, vagy 30-at az a lencsével, de hát egy csecsemő azért nem 20-30 évet kell, hogy éljen, hanem mondjuk 70-80-at, vagy még többet, úgyhogy nem tudom, hogy az mennyire csereszabatos egy ilyen lencse.
Én sem tudom. Tehát akkor mégis anyukámtól azt kérdezem meg, hogy ő aggodalmaskodott-e? Hát,
de most, ha belegondol abba, el tudja képzelni, hogy nem? Hát ez elképzelhetetlen.
Jó, hát de anyukám igen, szerencsére még él, bár na egészségileg most nagyon nem jó állapotban van. De
az a helyzet, hogy nyugodtan meg is kérdezheti, mert amit én még gondolnék, hogy egy kicsit beszélgessenek erről, hogy milyen volt a várandóság ideje, azon kívül, hogy voltak-e olyan történések a felmenőknél, tehát például a maga anyukája az hanyadik gyermek?
Első,
és az apukája?
Ő a harmadik.
És tudjuk-e, hogy a nagyszülők azok hanyadikak, például az anyai nagypapa? Ezt nem szokták tudni, de azért én megkérdezem.
Hát talán ott volt vagy négy-öt testvér, hát hogy talán a legfiatalabb volt talán.
Mert mondjuk, ha például ötödik, akkor mondjuk önök egy rezgés sorban vannak. Volt-e olyan, az apai nagypapa az hanyadik gyermek lehetett?
Hát örülök, nem tudok semmit, mert mind a ketten meghaltak, amikor én megszülettem. Érte. És
igen, hát ez egy picit így nehezebb szokott lenni, de ettől függetlenül, ha az anyuka egy kicsit így elkezdene erről beszélgetni, akkor nem tudom, hogy a hangfelvételből ki fog-e derülni, vagy le tudja majd valahonnan rögzíteni, akár az anyukával, hogy meg tudja beszélni, hogy ezekből a konfliktusokból volt-e valami olyan a várandóság alatt, vagy a felmenőknél mondjuk például az az anyai nagypapa, aki ugyanabban az informatikai sorban van, mint maga. Mert hogy mi hozzuk a felmenőink üzenetét is, tudnék, azt mondja a Jung nevű filozófus, hogy addig, amíg titkok keringenek a családi klánban, a sorsként köszön vissza. És hát tényleg ez is nagyon érdekes. Meg kell, hogy mondjam, hogy ennek kapcsán kezdtem el, miután ugye ez csak 2012 óta lehet Magyarországon tanulni, hát még a saját családomban is bizonyos dolgokat ennek kapcsán kezdtem föltérképezni, és van esélyünk, hogyha megtaláljuk ezeket a dolgokat, akkor bizonyos tünetek tudnak javulni, mert hogy mindig változnak a sejtjeim, csak hát kérdés, hogy milyen informatikát teszünk mögé. Úgyhogy lehet, ha valakinek van kérdése, kérdezni.
Szeretnék olyat kérdezni, hogy körülbelül 8-10 éve az a problémám, hogy azt hiszem, allergiás vagyok, de már voltam két allergia vizsgálaton, és semmit nem találnak.
És mire gondolja, hogy allergiás?
Én reggel úgy ébredek, hogy el van dugulva az orrom, és mikor függőleges helyzetbe kerülök, akkor pedig elkezdek tüsszögni, és vagy 4 zsebkendőt kell elhasználnom.
És ez mindig csak reggel van?
Hát most már este is. Régebben volt olyan, hogyha elmentem Budapesttől, akkor vidéken nem kellett egy darabot sem használni, mert most már vidéken is rám jön. Úgyhogy 2 hete voltam újra allergiavizsgálaton, semmit nem találnak. Én már régen a tapétát is levetettem. Hát akkor azt gondoltam, hogy a lakásomra vagyok allergiás, nem tudom. Tulajdonképpen gyógyszerét.
Mikor indult ez az egész történet?
Hát én úgy emléktem, hogy olyan 8-10 éve.
10 éve. 10 évvel ezelőtt milyen élethelyzet volt? Tudnék, az allergia az egy elválasztási konfliktus, és az a helyzet, hogy az életünk első elválása az az egyik legkomolyabb elválásunk, amikor megszületünk. Mert ugye addig egy nagyon jó kis zárt és védett környezetben voltunk, de hát ugye ezt a lakást előbb-utóbb kinőjük, úgyhogy onnan ki kell jönni, ha akarunk, ha nem. És akkor itt éljük meg az első elválást.
Lehet, hogy nem jól emléktem.
És tulajdonképpen az összes többinek van egyfajta jelentése. Na most kell lenni valaminek, ami megelőzi, mert ugye azt mondja, hogy reggelre történik ez az orrfolyás.
Igen, de még ott el kell mondjam, hogy éjjel arra ébredek. Hát én nem figyelem, ugye úgy mondom el, hogy már, hogy a torkomon sírvállalék gyűlik össze, akkor én elkezdek rákogni, akkor fölkelek, kiköpöm, akkor újra lefektem, aztán én nem tudok elaludni, mert ez újra jelentkezik, és amúgy az alvással semmi gondom nem lenne.
Hát és hogy hanappal lefekszik, ugyanez van?
Nem szoktam, hát ha csak beteg vagyok, nem tudom. Őszintén nem tudom, de mondom, én nem szeretnék olyan öreg asszony lenni, aki krákon, meg bekerülök a kórházba, mondom, akkor a saját váladékomtól fogok megfulladni.
Nem, ez nem így van. Úgyhogy, na, próbáljuk ezt valahogy összerakni, hogy mikor lehetett ez először?
Én nem tudom, pillanat, mindjárt gondolkozom. Hát, az apukám 2000-ben halt meg, anyukám 93-ban, és hát mi testvérek, ahányan vagyunk, annyi félék. Kimerem mondani, hogy én vagyok talán a leggondolkodóbb. És 2004-ben adtuk el a házat, a szülői házat. És én azt gondolom, hogy vagy akkor, vagy utána egy valamennyi idővel kezdődhetett.
Ugye ha 2004-ben eltetszettek adni a szülői házat, akkor először is valami, ami a gyerekkoromhoz kapcsolódik, ami a szülőkhöz kapcsolódik, attól elválasztódott. Másodszor meg azt mondja, hogy nem igazán jó az együttműködés a testvérekkel, mert nem egyformán gondolkodnak, tehát más az ő életszemléletük.
Nagyon sok problémával élek, az öcsém jelenleg második trókja után félig béna, egyik helyről a másikra visszük, nagyon rossz helyeken van, hát nem tudom. Rengeteg problémánk van. Ő ivott is, dohányzott is, úgyhogy ő az oka az egésznek. Apukám is beteg.
És az apuka az nem ivott, a maga apukája?
Nem.
És a nagypapa sem?
Ő sem.
Mert hogy ez olyan érdekes, hogy miért kezd valaki inni, mert azt szokták mondani, hogy azok kezdenek el inni, akiknek valahol ott az indító programjukban szerepelt, hogy lehet, hogy a tüzes víz az a túléléshez
kell. Az anyukának az öccse, azt tudom, és az apukának az édesapja.
Na, hát azért mondom, hogy valahol ott volt benne a családi információba, hogy a tüzes víz az jó lehet a túlélésemhez. És amikor valakinek van egy lelki problémája, hát mondjuk, ha az, én nem mondanám, hogy nekem sose volt lelki problémám, mert szerintem ilyen ember nem létezik, akinek ne lenne, akkor azért az embereknek egy jó része nem az alkoholhoz nyúl, hanem elkezd valakivel kommunikálni, hogy mit kell csinálni. De akinek van egy ilyen hozott mintája, hogy az lehet, hogy jó a túléléshez, akkor bizony hozzányúl, és ha már hozzányúlt, akkor már elég nehéz letenni. Mert hát ugye attól függ, hogy engedi-e, hogy segítsenek neki, vagy nem engedi. Tehát gyakorlatilag megtetszett élni egyfajta elválás, elválasztódást, és a másik az, hogy ha már nincsenek a szülők, akkor nem biztos, hogy a testvérek azok annyira össze tudnak tartani.
Nagyon nagy problémám volt, mert a húgom az ő, szóval ő külföldre ment többször. Én itt maradtam egyedül a családi házba az öcsémmel, aki hol itt volt, hol a barátnőjénél. Ha nem jött, ha jött, akkor ivott és velem veszekedett, hogy miért locsolok, miért nem hagyom abba. Volt egy kutyánk. Na, én hazamentem a munkahelyemről, most már összeállok én. Oda mentem az a munkahelyemről, volt nekem már akkor egy pici lakásom, de volt egy kutya, amit éppen az öcsénk hozott oda, én mondtam, hogy ez a kutya nem kéne. A végén az volt, hogy én gondoztam a kutyát, én gondoztam a kertet, és teljesen egyedül voltam.
Na most ugye, hát akkor tulajdonképpen mindenkitől el volt választóba, és amikor ezen túl leszünk, mert ugye hát valahogy eljött onnan, mert eladták, akkor onnantól kezdve jönnek ezek a visszaemlékezései a testének, és hogyha azt tudomásul veszi, hogy talán ez volt az okozója, akkor azzal az érzéssel, de ehhez ugye mi nem kellünk, mint környezet, de azzal az érzéssel, amit érez abban, hogy ha lehet, hogy ez volt az, akkor ezt tessék szívesen kidöhengeni, kiírni magából, kimondani, és akkor onnantól kezdve teljesen elképzelhető, hogy ez az allergiának tűnő valami, ez meg fog szűnni.
Én ezzel nem foglalkozom ezzel a történéssel, most az ön jelenlétében jött elő.
Igen, azért nem foglalkozott, mert úgy vagyunk, hogy vannak dolgok, amivel azért nem foglalkozunk, a magyarok azt mondják, a magyar nyelv, hogy a más szemében a szárkát, a magunkében a gerendát se vesszük észre, az sem egy rossz tulajdonság, hanem egy védelem. És ugye, ha mindig minden olyan fájó pontunkkal foglalkoznánk, ami az életünkben történt, akkor nem tudnánk túlélni. De miután most ugye én elkezdtem mondani, hogy az allergia az nem egy betegség, hanem egy elválás, elválasztási konfliktusnak a visszaköszönése, ezért előjött egy régi emlék. Ezt a régi emléket, ezt tessék szívesen a saját számára elfogadhatóan kirakni, és onnantól kezdve teljes mértékig előfordulhat, hogy az allergiája meg fog szűnni.
De végül is a legnagyobb elválás az anyukám halála volt 93-ban, mert ő tartotta össze a családot.
Jó, de utána még voltak, és akkor még maga nem lett allergiás.
Nem,
de...
akkor még volt apukám, ő ment el két.
Igen, azért, mert volt, azért nem vagyunk akkor még benne az elváltozásunkban, mert akkor még mindig volt egy csomó tennivaló.
Igen.
Az
igen,
elváltozások igen. Akkor jönnek, amikor túl vagyunk rajta. Mert addig, amíg föl vagyunk pörögve, addig azért nem lehetnek, hogy komoly panaszaink legyenek, mert akkor nem tudjuk megoldani az élethelyzetünket. Tehát az anyatermészet az úgy rakott össze minket, hogy mi meg tudjuk oldani a dolgainkat, és amikor már nincs annyi feladatunk, akkor szokott lenni a legnagyobb probléma. Annak idején, amikor itt még másfajta társadalom volt, akkor hát nekem volt egy nagynéném, aki elment Svájcba, és ott ment férhez, és az ő férjének, az nekem döbbenet volt, mikor közeledett a nyugdíj, akkor neki körülbelül olyan 2 évvel előtte elkezdték megtanítani, hogy hogy kell hasznosan eltölteni a nyugdíjas időszakot. Na most ugye nálunk 2 okból kifolyólag ez nem egy egyszerű dolog, először is, mert hogy nincsen annyi nyugdíja valakinek, hogy gondtalanul éljen belőle, mert ha fölkészítettek volna minket arra, hogy hogy kell ezt így megspórolni, akkor lehet, hogy lenne. De a lényeg az, hogy kiürül az a fajta lét, hogy nekünk reggel föl kell kelni, igen, rohanni kell valahova, meg kell felelni, utána hazamenni, megcsinálni még a dolgokat, ugye még a kert, még a kutya, de másnap megint kell dolgozni, tehát tulajdonképpen pörgünk. És akkor ez egyszer csak úgy hirtelen, szinte egyik napról a másikra megszűnik. És ha ez így egyik napról a másikra megszűnik, akkor mi belekerülünk egyfajta megoldásba. És nagyon érdekes, mert az új medicina azt mondja, hogy ha lehet, és tudjuk előre, akkor ne kerüljünk egyből bele a teljes megoldásba, mert akkor elég komoly tüneteink lesznek. Tehát gyakorlatilag az összes tünetünk utána van, amikor már rendet akar tenni a testünk.
Na én annyi kultúrprogramot csinálok éppen azért, hogy túléljem a jelenlegi problémáimat is.
Azt jól csinálja, hogy kultúrprogramokat csinál.
Én nekem szinte minden nap van valami. Nekem nagyon-nagyon
komolyan. De amikor hazamegy és lefekszik, akkor az aznapi rendrakás jön. Hát én erre tudok mondani homeopátiai szert is az ordugolásra, de hogyha ezt így összetetszik tudni rakni, akkor én azt gondolom, hogy rá fog jönni, hogy jaj, hát ez csak arról szól, hogy én napközben pörgök, este meg rendet rak a testem. És akkor gyakorlatilag ez erről szól, akkor nem tetszik haragudni arra a helyzetre, hogy folyik, és akkor abba fog maradni.
Nem tudok rendet tenni, olyan körülményeim vannak, és rajtam kívülálló okok miatt család. esetleg megbeszélhetjük azt, hogy lehet, hogy én felkeresem
ott? Hát nézd, az a helyzet, hogy én nekem van egy rendelésem, azt hazudnék, azt mondanám, hogy unatkozom, mert rengetegen vannak, mert nem sokan foglalkoznak ilyen módon ezzel, de ez általában egy olyan jó két órás konzultáció szokott lenni, mire összerakjuk az összes dolgot.
Igen, azért hagyjuk inkább az én helyzetem, mert értem azt,
de minden esetre most nem is kell, hogy annyira rá koncentráljon, nem is nagyon szoktam egyébként este 6 utáni időpontot adni, pont azért, hogy utána még lehiggadjon, mire valaki lepihen, bár így is van, aki aztán este jön, de az biztos, hogy éjfélig nem fekszik le.
A bocsánat, akkor a fülemmel kapcsolatban még, ha lehet egy kérdésem.
Igen.
Nekem elég bonyolult hallókészüléket használom, nem akarom részletezni, hogy miért, és a bal fülem az nagyon rossz, hogyha én úgy gondolom, hogy a jobb fülemmel még elég jól hallok, és csak a bal fülemre kérek hallókészüléket, akkor azért a jobb fülem nem fog jobban romlani, ugye?
Ezt elvileg nem. Gyakorlatilag azért általában úgy szeretjük adni a hallókészüléket, hogy valahogy egyforma legyen a két oldal. Na most, ha a jobb bal úgy tetszik érezni, hogy elfogadhatóan hall, akkor meg lehet próbálni, hogy nyilván csinálnak egy hallásvizsgálatot, és akkor kiderül, hogy a halló idege milyen állapotban van.
Uh-huh.
És akkor arra megmondják, hogy mit lehet ajánlani, és nyugodtan lehet egy készüléket is használni.
Jó, köszönöm. Akkor most átadom a szót másnak.
Jó, kérdezem tőletek, hogy van-e hasonló kérdésetek, mert ha először akkor kérdezzetek ti, mert utána majd én szeretnék valamit mondani.
Akkor csak mondjad, mert engem maga ez az egész tudomány, vagy min alapszik, én most itt tátott szájjal
hallgattam. Igen, én is így gondoltam, hogy körülbelül az szokott lenni, hogy Úristen, most hallottunk valamit, ami annyira más, mint amihez hozzá vagyunk szokva, viszont bevallom őszintén, hogy mivel én 37. éve vagyok orvos, tehát nem igazán most végeztem, nekem nagyon-nagyon sokat segít. Tehát mondok például egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű példát. Mondjuk, mint fülorgégész, ez leül valaki, és elmond olyan tüneteket, amiből azt mondom, hogy hát ez tök egyszerű, van egy mandula gyulladás, aki ezt kinyitja a száját, és nincs mandulája. És akkor ugye hiába van három szakvizsgám, ott állok, hogy most ilyenkor mi van. Na de most már nem állok úgy, hogy mi van, mert én tudom, hogy a mandulának az agytörzsi központban ott van a reléje, és ugye hiába hagyom el én a mobiltelefonomat, az a telefonszám azt a telefont fogja hívni, akkor is, ha nincs. Tehát gyakorlatilag egy csomó mindent meg tud magyarázni, vagy például a múltkor hallgattam a rádióban egy teniszező fiatal embert, aki 17 évesen megsérült, sajnos még nem sikerült föltérképeznem, de meg fogom találnia, hogy hogy tudom őt elérni. Tudnélik, ő azt mondja, hogy deréktől lefelé nem érzi a lábait, és ezzel együtt ő tolószékből teniszezik. És hát ugye ez erre kapcsolatban volt a riport, és akkor ő elmondja, hogy viszont neki rettenetesen fáj a lába, amit nem érez. És azt mondta, hogy ő azt csinálta, hogy két óránként bevette a fájdalomcsillapítót, amitől délután 4 órára már olyan volt, hogy teljesen kába, de a fájdalom az megmaradt, csak úgy kiütődött. És akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor ő most nem vesz be fájdalomcsillapítót, hanem kibírja. És hát szegény riporter, ugye Sláger rádió riporter, hát honnan tudná, hogy ezt mivel lehet magyarázni, meg ugye vannak ezek az úgynevezett fantomfájdalmak is, és hát arra gondoltam, hogy azért jó lenne, hogyha fölhívnám, meg fogom keresni ezt a teniszező, biztos nincs annyira sok tolókocsis teniszező, aki pont így sérült meg 17 évesen, tehát azért vannak támpontok, hogy megbeszéljük, hogy tulajdonképpen hogy tudja ő ezt az agyi programot helyre tenni, mert nem a testünk fáj, hanem a lelkünk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog.
Akkor ön csak ilyen kommunikáción keresztül állít fel diagnózist?
Hát ha van orvosi lelet, az nagyon sokat segít.
Igen, de arra gondoltam, hogy mert van olyan homeopátiás, aki géppel méri.
Nem. Én megmondom őszintén, hogy én nem géppel mérem ki. Van nekem készülékem arra, hogy tudom, tehát be tudom mérni a beszélgetés után, hogy például valakinek van-e valamilyen ásványi anyagra, vitaminra szüksége, de én a homeopátiás szert nem géppel mérem. Ha én homeopátiás szert keresek, akkor azért miután 91-ben kezdtem el tanulni a homeopátiát, ez sem most volt, akkor én a beszélgetésből fölteszem azokat a már nagyon-nagyon régen bevált kérdéseket, és én bevallom őszintén, hogy én akkor adok homeopátiát, ha meg vagyok győződve róla, hogy ez neki segíteni fog. Tehát, ha igen, akkor azért nagyon döbbenet, mert most az utóbbi pár hétben 4 média szereplése volt, ugye, mert most nagyon támadják a homeopátiát. És az a homeopátia, amire egyes idézőjelben nagy tudású emberek, hát akik ugye ellene vannak, attól még lehet nagy tudású valami másban. Na szóval mindegy, ők azt mondják, hogy az nem hat, és akkor mondjuk jön hozzám valaki, akinek egy csomó fóbiája van, az utcára nem mer kijönni, rengeteg panasza van, és akkor adok neki homeopátiát, na most nem ám napi szedésre, mint ahogy az orvosságok vannak, hanem mondjuk egyik nap este, másik nap reggel, meg majd 2 hét múlva egyszer. És akkor azt mondja, hogy hát ezt nem hiszi el, hogy helyre jönnek a dolgai. De mondjuk van olyan, aki gyerekként járt nálam, és aztán idő múlva, mit tudom én, hány év múlva valahogy a szülők vagy valaki oda keveredik, és múltkor például jött hozzám egy beteg, akit valaki csak hozott kocsival, és azt mondja, hogy higgye el, hogy jó helyre jöttek, mert valamikor a 90-es években gyógyította meg a gyerekét, és az azóta is jól van. Na most, tehát ha én átadok egy tudást, vagy adok a kezébe egy olyan homeopátiás szert, amire azt mondom, hogy időnként, ha beveszi, mert úgy érzi, hogy szétesett, akkor az öt összerakja. Hát én akkor nem nagyon vitatnám, hogy ez most működik, vagy nem működik, mert egyébként is mindig az a lényeg, hogy hogy éljük meg, és ez nem hit kérdése, mert az állatoknál is működik, meg a koraszülötteknél is működik. Hát azok még nem tudják, hogy placebo hatás is van a világon. Úgyhogy én beszélgetésből döntöm el, és hát közben én azért figyelem a dolgokat, ha van lelet, akkor nyilván megnézem a leletet, ugye összerakjuk, hogy mi történt, mi nem történt, milyen műtéte volt, milyen orvosságokat szed, a lehetőség szerint az orvosságoknak a mennyiségét azt megpróbálom arra a legalacsonyabb szintre csökkenteni, amit még muszáj bevenni.
Tehát akkor nem utasítja el a gyógyszereket.
Nem, hát azt nem lehet elutasítani, mert vannak bizonyos helyzetek. Igen. Hát olyat nem lehet csinálni. A múltkor volt nálam valaki, nagyon nem volt jól, és kiderült, hogy ő neki fölírtak egy nyirokcsomó elváltozásra szteroidot. És ő elment valahova, 2 napra, és ezt otthon felejtette. Na most ez nem egy kis adag volt, napi kétszeri szedésre, és úgy döntött, hogy akkor ő ezt most úgy már tovább nem szedés. Mondom, Úristen, hogy lehet ilyet csinálni, amikor azt csak nagyon lassú lépésekkel lehet letenni? Hát majdnem belefulladt a történetbe, úgyhogy mondtam, hogy na most következik az, hogy tessék bevenni azt az adagot, ami föl volt neki írva, és majd nagyon-nagyon lassú lépésekbe tudjuk elhagyni. Tehát nem lehet ilyet csinálni, ez nem így működik. Ezért például Magyarországon elvileg csak orvosok csinálhatják. Van olyan képzés, ahol nagyon jó szakembereket képeznek, mint terapeutákat, de hivatalosan orvosoknak kéne csinálni. Pontosan ezért, hogy ugye a bizonyos diagnózisoknál azért figyelembe kell venni dolgokat.
Egyet kérdezek, Laci, és utána csendben maradok. Ez pedig
meg ne próbáld, hogy csendben maradsz.
A fogak állapota és a betegségek kialakulása, illetve összefüggése, ez létező dolog, vagy csak egy nyomra vezető? Mert én voltam homeopátiás orvosnál, ahol első alkalommal az volt, hogy beültetett a fogorvos is szépen, megnézte a fogaimat, és akkor rögtön engem fel is világosított. arról, hogy a fogaim ugyan jók, de van egy fogággyulladásom, ami azt jelenti, hogy a csontot időnként le kell tisztítani, és hogy ezt paradentológussal nagyon szépen karba lehet tartatni, innentől kezdve az izületei minden szépen alakul. És ez így igaz is. Én járok paradentológiára, most már elmúlt egy éve, hogy nem kellett hozzányúlni a csontokhoz.
Uh-huh. Na most az a helyzet, hogy a fogaink azok először is szervkapcsolódóak, tehát szervekhez is, meg konfliktusokhoz is, úgyhogy megvan, hogy nem véletlenül. Egyáltalán a fogaink ugyanúgy tudnak regenerálódni, és a foginjünk is tud regenerálódni. Általában attól szoktak a fogak romlani, hogyha valakibe beleharapnánk dübölt, de nem tehetjük. Úgyhogy ez ugyanúgy tudna regenerálódni, csak a fogorvosnak ilyenkor egy ilyen fogsapkát kéne ráhúzni, hogy az az anyag, ami ugye a sebeket begyógyítja, az a fogat is be tudná, csak ugye kifolyik a felső fogból feltétlenül, az alsóból meg megesszük, ami ott van. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. A foginyünk, mint kötőszövet, szintén egy ilyen helyhez kötött önértékelési probléma, úgyhogy, és a mikrobáink azok pedig nem betegítenek meg. Nyilván van egy ilyen elmélet, egy ilyen gócelmélet, de ez a gócelmélet, ez új medicinás szempontból nem állja meg a helyét, mert amögött minden fog mögött élethelyzet van. Tehát annyira, hogy megvan, hogy az 1-estől a 8-asig, hát ugye ritkán fordul elő, hogy valakinek egy ilyen 1/4-ben 8 foga lenne, ráadásul már annyira keveset rágunk, hogy a bölcsességfogak az, ha minden fog megvan, akkor az nem is szokott elférni a szájba, vagy ritkán fér el. Ugye azoknál, a népeknél, ahol rendesen rágnak, ott biztos, hogy elfér, de ez a sok pépes meg elő főzött étellel, ezzel azért tényleg elég keveset rágunk. Na, tehát először is van a fogaknak maga az, hogy 1-től 8-ig a konfliktusa. Aztán van, hogy alsó jobb, alsó bal, felső jobb, felső bal, ezeknek mindegyiknek megvan az üzenete, és egy kicsit így még hozzá lehet tenni, hogy mit hoz, és akkor mondjuk akkor, amikor valakinek valamelyik fogát el kell távolítani, akkor az úgy, hogy el szoktunk gondolkodni, hogy most az jó, ha ott nem lesz, vagy nem jó, ha nem lesz. Én nem hiszek már abban, hogy van gócos fog, mert az ugye tudjuk az új medicinában, hogy a gyulladás, a duzzanat, a fájdalom, az mind a gyógyulás része. Tehát, hogyha ezt természetes módon helyre tudjuk rakni, akkor ez lehet, hogy percek alatt, lehet, hogy napok alatt gyönyörűen rendeződik.
Tehát a mai eszemmel én sem engedném még egyszer, hogy leszedjék a hidat, meg kihúzzák a fogam, akkor viszont örültem, hogy ha megszabadulok a gyulladástól.
Én is így vagyok, mert hogy mint említettem, az egyik tudás 2007-ben jött be Magyarországra, miközben 82-ben lett leírva, a másik meg csak 2012-ben, holott ezt is már 90-ben összerakták. De hát így jártunk. Úgyhogy a meglévőket kell a lehető legjobban óvni, és akkor még mindig hozzá lehet tenni. És mondom, én mindenképpen úgy használom a homeopátiát, hogy mögé teszem ezt a fajta tudást, mert ez egy olyan stabil alapot ad ahhoz, hogy ne kezdjünk el azon izgulni, hogy úristen, most akkor tele van baktériummal a szám. Hát ez nem így van. Hát persze, hogy van akkor, hogyha neki rendet kell rakni. De mondjuk mondok én vad példát is, hogy például a hepatitis az nem egy fertőző májgyulladás, a hepatitis vírus az a máj epeutak gyógyítója. Tehát azért vannak ilyen, mindegyiknek megvan egyébként a maga kis feladata. Úgyhogy ha most azt mondom, hogy én annak idején 82-ben várandósan elmentem Afrikába, mert ugye a férjem azt kint dolgozott, aztán később ott a magyarok üzemorvosa lehettem, és kétszer hazajöttem gyereket szülni, és 5 évet voltunk kint, és én egyáltalán nem izgattam magam azon, hogy én ott valami fertőzést fogok összeszedni, bizonyos higiéniai dolgokat betartottunk, és hát nem is volt semmi különösebb, 2 egészséges felnőtt gyerekem van. Tehát azt szoktam mondani, hogy azért én nem az vagyok, aki bort iszik és vizet prédikál, mert én elég bevállalós vagyok, és hát mondjuk például a homeopátiával ott találkoztam először, amikor itt még Magyarországon nem olvastam róla, vagy az akupunktúrából, hát a, szerintem az életem legszebb akupunktúrás könyvét, azt valamikor ott a 82-83-ban vettem meg, és most kezdtem el tanulni fülakupunktúrát, úgyhogy elég sok év telt el, de ez a könyv ez most ugye elő tud kerülni.
És az ilyen Shankaran-féle gyógyítás?
Nem csinálom a Shankaran-féle módszert, mert az egy ilyen nagyon hosszadalmas. Tehát pont azért, mert én szeretném, hogyha a Homeopata Orvos Egyesület is befogadná ezt az új medicinás tudást, mert ez nagyon sok biztonságot tud adni, de egyébként a Shankaran az ugye a világ egyik legnagyobb homeopatája, de azért az, hogy én egy beteggel 3 órát üljek, és mindig visszamondjam azokat a mondatokat, ugye, amit ő mondott. Szóval azért én ennél sokkal gyorsabban és sokkal célra vezetőbben tudok haladni ezzel a módozattal. Ettől én még nagyon tisztelem, aki ezt mondja, de ugye a Shankaranak egyébként van olyan pont példája, hogy daganatos beteg is gyönyörűen meggyógyult az ő módszerével. De mondom, az Egyesületben még mindig az a minta járja, hogy vannak autoimmun folyamatok, vannak rosszindulatú folyamatok, vannak krónikus betegségek. Én ezt már másképpen látom, tehát nyilván lehet, hogy azért, mert mint fülorgégész, ugye a fülorgégészet az olyan, hogyha valaki fulldoplik, akkor nem lehet 3 hétig gondolkodni. Tehát én egy picit a gyorsabb technikákat jobban szeretem.
Én kérdeznék még, hogy a gyógyszer allergia, úgy mint a többi allergia, szintén függ a korábban megért dolgoktól?
Nem. A gyógyszer allergia az tulajdonképpen a szervezetnek egy tiltakozása, hogy ő azzal az anyaggal szemben nem akar már azzal találkozni. Lehet, hogy az is egy felmenői program, amit hozott. Minden esetre sok esetben nem olyan nagy baj, hogy valaki allergiás
a gyógyszerre. Csak egyszer csontitkolás gyógyszert kapok be hetente, többet nem tudja.
A csontitkolásban tetszik tudni, mit kell szedni. Magnéziumot kell szedni, és zselatint kell enni. Étkezési zselatint, és helyileg is lehet kenni, mert a bőrön keresztül felszívódik, és nem a csontritkolásra való gyógyszert.
És hát hogy tudom meg, hogy milyen mennyiségben?
Hát ezt fogja érezni, hogy már köszönöm, nem kérem.
Tetevés szinten akkor hogy?
Köszönöm.
Na, akkor adjuk át a szót.
Hát most csak annyit mást kérdezek, hogy tehát hogy zajlik az a folyamat, amikor az ön által említett módszereket, eljárásokat sikerül bevinni abba a közegbe, akik tiltakoznak ellene. Tehát hogy sikerül elérni azt, milyen lépések kellenek, milyen feladatokat kíván meg, hogy elfogadják az itthoni orvoslásban ezeket a módszereket, vagy egy részét bevegyék, vagy meghallgassák. Tehát hogy sikerül előre nyomulni?
Na most először is nem nyomulunk, hanem próbálunk példákat hozni, mégpedig konkrét esettanulmányokat, és hát be kell, hogy valljam, hogy azért kevés olyan ember van pillanatnyilag a Földön, akinek ne lenne valamilyen problémája, és ha ügyesen tudunk jó helyen nyúlni a dologhoz, akkor azért az utak azok megnyílnak. Én azt gondolom, hogy mindig a diplomatikus előrelépések azok tudnak segíteni, tehát én nem hinném, hogy nekünk valamiféle harcot, küzdelmet kéne folytatni. Ha mondjuk az ember azt mondja, valaki azt mondja, hogy ez semmire nem jó, akkor megkérdezem az ő problémáját, és megkérdezem, hogy ő hova tudott jutni. Hát aztán többnyire kiderül, hogy sehova, vagy rengeteg orvosságot szed. Ha lehet ezen javítani, akkor lehet, hogy nyitott lesz, de nem tudunk mindenkinél nyitottságot elérni. Tulajdonképpen ezt a biológikát, új medicinát azért tudtuk bevinni a továbbképzési programba, mert a fejlődéstanunkon alapszik, és ez is egy pillér lehet a megértéshez és a félelem elkerüléséhez, ugyanakkor ugye nem tiltja az orvosságokat, tehát gyakorlatilag nem szúrunk szemet ezzel. Hát a homeopátiát azt az most azért nem nagyon emlegetném, mert az egyik tévériportban, mint amin egy 3 hete körülbelül azt találtam mondani, ami egyébként igaz, hogy nekem a Szemüvesz Egyetemről van egy licenszvizsgám homeopátiából, amire 1 hét múlva az egyetem azonnal reagált a médiában, hogy de ilyen csak egyszer volt. Tehát ezt tudjuk, úgyhogy ezek után az, hogy hol van még ilyen, ezt most már nem is mondom ki szó szerint, mert azért van még ilyen. Tehát gyakorlatilag, pillanatnyilag ugye az a fajta félelem diktál, hogyha túl sok természetes gyógymódot használnak az emberek, akkor szegény gyógyszerlobbinak a kasszája az le fog csökkenni. De hát azért ez még nem csökken le olyan látványosan, tehát azért ez nem így van. De egy biztos, hogy nagyon sok mindenki fordul valóban természetes gyógymódok irányába, ami nem csak a homeopátia, csak ezt lehetett úgy jól megfogni. Mert ez lehet akár a gyógyteják, gyógynövények, tehát lehetnek teljesen másfajta energetikai gyógymódok. Hát most ez van. Nyilván akinek ugye a félelme van attól, hogy mi lesz akkor, ha, és hát ugye amikor ilyeneket mondanak, hogy a homeopátia miatt hányan meghaltak. Hát én nem tudom, hogy egy kemoterápiás kezelésbe, meg egy sugárkezelésbe hányan haltak meg, sokan. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem ezt a fajta rossz hozzáállást kéne forszírozni, hanem inkább az együttműködést. Tehát ez nem olyan egyszerű.
Pár éve volt a rádióban egy riport, hogy az egyik magyar gyógyszergyártó cég, hát hogy most az Grúzia vagy Karabakh, tehát olyan helyre akart betörni, ahol mondjuk 90 évnél korábban ritkábban halnak meg az emberek, mert olyan környezetben élnek, nyilván ez egy kis túlzás. És akkor hát a riporter megkérdezte, hogy ott viszonylag sokáig élnek, egészségesek, isznak teját, vagy pipáznak, vagy isznak kumisszal, mindegy, de ott ez egy beállt életfeltétel az, hogy sokáig élnek, hogy hát mégis hát hogy gondolják. Azt mondja, 5 év reklám, és akkor majd fognak menni a gyógyszerek.
Na most ez egy tényleg nagyon szomorú dolog, de hát bízunk benne, hogy ezek az emberek nem néznek tévét, és akkor nem lehet a reklámokkal szédíteni. Na most például, ha már itt a reklámnál tartunk, hát az egyik fájó pontom, én nem igazán nézek tévét, úgyhogy nem tudom, hogy van-e még Advil reklám, de mindössze volt egy ilyen fájdalomcsillapító reklám, ahol a nagymama ugye fel akarja emelni az unokáját, és belenyilal a derekába, és akkor, ha beveszi ezt a fájdalomcsillapítót, akkor föl tudja emelni az unokáját. Na most ezek után, ha én azon gondolkodom, hogy ő neki most azért fáj, mert éppen átépül, akkor nem biztos, hogy föl kéne most emelni az unokáját, először meg kéne várni, amíg az regenerálódik, és nem pedig mondjuk befogom a szemét, és akkor olyan, mintha nem fájna, mert attól lehet, hogyha fölemeli az unokát, és az már nem, mit tudom én, 10 kiló, hanem több, akkor úgy megroppan neki, hogy aztán lehet, hogy föl se tud egyénesedni. Tehát, hogy a reklámok sokszor olyanokat sugálnak, aztán például vannak nagyon inkorrekt, vagy én nem is tudom, teljesen elítélhető reklámok, amikor kiáll mondjuk 2 úri ember, és akkor azt mondja, hogy az ő prostata gyógyszer az 360 forinttal olcsóbb. Hát hogy lehet ilyen reklámot csinálni? Először is mondjuk a lakosságnak egy olyan lealacsonyítása, hogy ugye a 360 forint az akkora jelentős összeg, hogy ezért neki a másikat kell venni. Na hát én ezek után véletlenül valamit meg akartam nézni, és akkor meghallottam ezt a reklámot, és mindjárt az volt az első gondolatom, hogy jó, de a 2 gyógyszergyártó, aki ez a 2 valami, az miért nem pereli be egymást? Hát kiderült, hogy azért, mert ez egy gyógyszergyártó. És úgy reklámoz, hogy egy ellenreklámmal reklámozza a másikat. Tehát egyszerűen olyan szinten megszédítik az embereket, de egyébként meg reklámozni úgy is tehet, illetve különböző információkat elültetni, hogy észre se vesszük. Tehát hangrezgésekkel ezt meg lehet oldani. Úgyhogy tulajdonképpen én azt tapasztalom, hogyha valamit meg szeretnék éppen nézni, akár egy tehetségkutatót, vagy ugye szokott lenni ez a ifjú tehetségek, amit hát leginkább nem tudok megnézni.
Ja, virtuóz.
Hát igen, de hát egyszerűen nem tudom megnézni legfeljebb a felvételt, mert hogy én általában akkor még bőven dolgozom, tehát akkor én arra nem érek rá. De mindegy, ha véletlenül úgy marad bekapcsolva a tévé, én már érzem, hogy mennyire sok negatív rezgés jön belőle. Úgyhogy, ha lehet, akkor én maximum olyan filmet nézek, amit én letöltök az internetről, és akkor úgy meg lehet nézni. Akkor.
Biztos, ha tetszik emlékezni, még kalambó film volt, hogy egy képkockát beleillesztettek egy filmbe, ami egy citrom karika volt, hogy valami ilyesmi, és akkor erre, aki nézte a filmet, az kiment, hogy vizet igyon, és akkor az lett a veszte. Tehát, hogy ugye tetszett mondani, hogy belecsempésznek a dolgokat.
Igen,
ez
így van.
Hogy akkor ez így működött. Hát
igen.
Gondolom a valóságban is működhet ez, mert bizony, az ilyen blödséget valószínűleg nem tettek volna bele.
De egyébként tényleg sajnos olyan manipulációkat lehet így elrejteni a műsorokba. De hát ugye azt is látjuk, hogy például a hírekbe. Hát jó híreket ritkán lehet mondani. Mert ugye az emberek attól nem fognak nagyon fölélénkülni, mint ahogy most az utolsó ilyen tévéműsorban, amikor egy ilyen klinika vezetővel ugye pont a homeopátia ellen szólt ő, én meg mellette, és akkor meglátta a műsor előtt, azt mondja, azt hitte, hogy ő egyedül lesz az adásban. Mondtam neki, hogy nézze az egyet, hogy ez egy tévéműsor. És a nézőknek valamit adni kell, és ha csak maga van egyedül, akkor nincsen, ami izgassa a nézőket, hogy most ki kivel fog ütközni. Úgyhogy sokkal jobb, ha már csak semmi más, de mégis kétféle hangszín van. Úgyhogy mondtam, hogy szerintem arra ugye el lehet gondolkodni, hogy jobb az a ketten vagyunk, mert akkor legalább van miről pluszba beszélni. Aztán jó is volt. Rövid volt, de jó volt.
És akkor ez nem folyult valami nagyon durva ellentét?
Sőt, képzelj el, hogy olyan fotók jelentek meg rólunk, hogy én is így ránéztem, és ha valaki csak ezt a fotót látja, akkor azt mondja, hogy a cím, ami fölé van írva a homeopátiával kapcsolatban, az biztos téves cím, mert olyan teljes egyetértésben néztünk egymásra, hogy semmiféle ilyen, ezért is kérték, hogy én menjek, mert azt mondták, hogy az én higgadtságom kell ahhoz, hogy nincs értelme összeveszni. Én elmondtam neki egy szakmai példát, és mivel ő neki nem ez a szakmája, ehhez ő nem tudott hozzászólni, viszont egyértelműen sokkal hatásosabb volt az a szakmai példa homeopátiával, mint az akadémikus orvosással, és akkor hát erről nem tudott mit mondani.
Most engem egy dolog rettentően irritál, és lehet, hogy az én felfogásom, vagy az agyammal van baj, hogy tartanak orvosok, vagy annak vallják magukat, nem kontrolláltam, előadásokat, ahol meggyőzik az embereket, hogy kiszáll a szklerózisos a kerekesszékből ott előtte, meg csak azért vagyok beteg, mert azzá teszem magam, és innen indul az egész előadás, vagy természetgyógyász tart ilyen előadásokat, és akkor onnantól kezdve csak abba a tudatba akar élni, hogy én nem vagyok beteg, mert nem akarok beteg lenni, és ezt úgy szeretném nyomatolni a másikra, és engem ez zavar, mert a valóságtól távol kerülünk.
Na most az a helyzet, hogy például, ha már a szklerózis multiplexről beszélünk, az is gyógyítható, de csak akkor gyógyítható, ha partner hozzá az illető. Hát azért én azt nem vállalnám be, hogy mondjuk egy ilyen előadás kapcsán valakit felállítanék a tolókocsiból, mert ez nem ilyen egyszerű, sőt, nagyon-nagyon lassú lépésekben mehet. ha valakit ott föl lehet állítani, az szerintem nem is volt olyan nagyon nagy probléma, de biztos vannak varázslók, akik
biztos,
ezt meg tudják
csinálni. Hogy nem lehetett az, mert kerekesszékből már egy szklerózisost kiszedni.
Ki lehet?
Hát
ki lehet, de nem egy előadáson.
Így van, így van. Azt nem vitatom, mert ezt nem éltük meg. És volt egy csomó orvosi műhiba, miközben mindketten nagyon akartuk volna, hogy legalább szinten maradjon és ne romoljon tovább, ez se sikerült elérni.
Na most az a helyzet, hogy a szklerózis multiplexnek egy olyan komoly lelki háttere van, ami a felmenőktől hozott lelki háttér, hogy sokszor az illető tudatalat nem mer ezzel szembenézni, tehát ő azt mondja, hogy nem, ő inkább nem akar erről beszélni, pedig nagyon sokat tudna neki segíteni abba, hogy ő utána jobb állapotba kerüljön. De ezt mindenkinek tiszteletbe kell tartani. Nekem van egy-két olyan szklerózisos betegem, akiről az életbe senki nem mondja meg. Sőt, volt olyan, amikor a család azt mondta, hogy biztos félre volt diagnosztizálva, pedig nem volt félre diagnosztizálva. És van olyan, nem egy, aki azt mondja, hogy ő nem tudja megoldani azt a problémát, ami emögött van. Ezt is tiszteletbe kell tartani.
Hát igen, főleg, hogyha ez felmenő ágakra, mint ahogy az elején mondta, hogy ugye, kapcsolni lehet szülő, nagyszülő, és így tovább.
Hát el lehet ezeket engedni, én segítek benne, van erre technika.
Később nem.
Akkor én eszembe jutott egy érdekes dolog, amit én úgy gondolom, hogy a látásvesztés saját magam feje után dolgoztam fel, tehát nem vettem részt semmilyen rehabilitációba, hanem tehát saját magam. Hosszú időben tellett, de így tökéletesen megismertem magamat, tisztában vagyok a képességemmel, mikor, mire vagyok képes, meg tudom tenni, nem tudom megtenni, stb. Tehát én nagyon jól ismerem magam, legalábbis én úgy gondolom. Mivel annyi dologról lesz szó, még hozzáteszem, hogy hát majdnem úgy kezdődött az egész, hogy egy söprés. Tehát, hogy minden negatív dolgot kisöpörtem a fejemből, nagyon nehéz volt, nagyon következetes és nagyon szívós munkával, de megértettem az agyammal, hogy a negatív dolgokra nincs szükség. Hát ilyen régi szép emlékeket tettem be, és hát hosszú hónapok folyamán sikerült ezt elérni. Na most, ami miatt ezt mondtam, viszont van egy dolog, amit nem értek, és nem tudom hova tenni. Hát én úgy gondolom magamról, hogy én alapvetően egy nyugodt, higgadt, befogadó vagyok, és békés természetű. Lehet, hogy mások másképp gondolják, én alapból ilyen vagyok, lehet, hogyha felnyomják az agyamat, akkor nem feltétlenül. És amit nem értek magamban, hogy ha adódik egy ilyen nevezik konfliktusos valaminek, vagy ellentmondásos valaminek, akkor olyan vad és erőszakos megoldás gondolatok törnek rám, amit elképedek.
Milyen vércsoportú, hogy kérdezzem?
Fogalmam
nem sincs. Tudja, hogy ás vagy bés, vagy nullás vagy.
Hát szerintem nekem soha nem mondták meg. És akkor csak így vagyok, és akkor hát ugye jó, utána mondtam, az agyamnak elmagyarázom, hogy erre nekem nincs szükségem, mert ez nem én vagyok, de egész egyszerűen, ha azt lehet mondani, hogy van egy békegalamb, ugye, mondjuk hasonlatnak, meg bejük egy bökkesejűt, hát ez a kettő, ez így megy együtt. És tehát soha nem válok erőszakossá, meg tehát ez nem jön ki belőlem, mert ezt...
Na de elnyomja?
Hát nem, megértettem az agyam, hogy ez hülyeség, hát miért jössz te ilyennel elő? Hát ez ad abszurdum. Uh-huh. Tehát minduntalan előjön, soha nem nyilvánul meg, tehát mert ezt mindig tudom kontrollálni, és hát mindig csak elképedek. De ez nagyon hosszú ideje tart, most nem tudom megmondani, hogy hány éve, fogalmam sincs. Csak maga egy idő után azt tűnt fel, hogy ez egy annyira... Tehát saját magammal szemben annyira ellentmondásos, és annyira elképesztő, hogy nem tudom hova tenni.
Na most az a helyzet, hogy van egy olyan dolog, amit én azért szoktam mondani, hogy ezt jó begyakorolni. Mi szerint, ugye mondtam, hogy az agyunk az többek között a mi robotpilotánk, ami pillanatról pillanatra életben akar tartani minket. De nem az agyunk irányít, hanem a lelkünk. És hogyha a lelkünk megbántódik, akkor óhatatlanul a hozott mintázatunk alapján, ugye a társadalomtól, a felmenőktől, a hitrendszertől, a tanulástól, mindentől, amit hoztunk mintázatot, ebből kezdjük el nyomkodni a robotpilotánknak a gombjait. Ugye erre szoktam én mondani, hogy ha a számítógépen én okos dolgokat írok, akkor azt fogja leírni, ha rosszakat, akkor azt fogja. Na most, ha megtanuljuk azt, hogy tulajdonképpen az automata agyunk számára nem létezik másik ember, az csak mi. Mert a lelkünk számára létezik, tehát hogyha meg tudjuk azt tanulni, hogy bizonyos dolgok miatt nem nyomok negatív nyomok gombokat, mert csak az én testembe fog az negatívan alakulni, ugye ha csak oda nem megyek és nem csapom a másikat, ugye maga azért jó erőben van szép nagy ember, úgyhogy ezt akár meg tudná tenni, de nyilván megtanulta, hogy azért nem ez a megoldás.
Tehát,
akkor én azt szoktam mondani, hogy ha valaki nem tudja visszafogni a kommunikációt, akkor mondja azt magának, hogy nem nyomok emiatt nyomógombot. Tudni, mondjuk mondok egy példát. Van egy olyan szomszéd, aki rettentően viselkedik, és az ember már meglátja, már attól görcsbe szorul a gyomra, de ugyanakkor ő hazamegy, leül, és tejszínes kávét keverget, és semmi gondja nincs. Kinek van gondja? Annak, aki így éli meg ezt a helyzetet. És akkor azt mondom, hogy hát most megéri, akár a testvére miatt. Hát most mondja meg őszintén, hogyha csinál magának egy problémát, fog ő ezen változtatni? Nem. Tehát én azt szoktam kérni, hogy mindenki próbálja megtanulni, hogy bizonyos dolgok, bizonyos személyek miatt nem nyomkodok nyomógombot, mert csak az én testembe tudom ezt letölteni. De aztán van ennek egy folytatása.
Annyit, hát én, tehát megvan egy megjegyzet, de ez nem akkor jön elő. Ez teljesen váratlan, és ez nem akarom.
Amikor előjön, és úgy érzem, hogy ez bennem problémát okozhat, akkor azt mondom, hogy már pedig én ilyen nyomógombokat nem fogok megnyomni.
Hát világos,
de akkor még folytatom. Tudnék, a megbocsátás az is egy egyszemélyes történet. Mert még az illetőnek tudni se kell arról, hogy én megbocsájtok, de ha mégis úgy döntök, hogy én valakinek elmondom, hogy én hova jutottam, akkor úgy mondom el, hogy már eleve teljesen mindegynek tekintem, hogy ő mit fog válaszolni. Tehát ha ő boldog lesz, akkor én örülök. De ha ő úgy gondolja, nem szól semmit, csak úgy gondolja, hogy forduljak föl, az az ő nyomógombja és nem az enyém. Tehát hogyha el tudunk jutni egy akkora stabilitási állapotba, hogy nem azon töröm a fejem, hogy az a másik orvos az miért csinált egy ilyen előadást, az az ő nyomógombja. Mert ő pontosan tudja, hogy ott igazat mondott, vagy nem. De nekem ezt nem kell megítélni, mert ugye vannak dolgok, amit úgyse lehet elfogadni, és akkor azt mondom, hogy nem baj, ő ilyen, ő ezt szereti. Legközelebb az ő előadására nem fogok el.
Hát én biztos, hogy nem, de amikor a testvére megemel, le akar beszélni.
Meg annyit hozzá, hogy ez le legyen zárva, hogy tehát én nem is haragszom senkire se. Tehát nincs olyan ember a Földön, akire mondjuk én haragudnék, vagy akire, mit tudom én, úgy gondolnék, mert ugye én ezeket mind észre felértem, hogy az ember hogy tesz magába a jót, vagy hogy tesz legalábbis úgy, hogy...
Ezt nagyon ügyesen csinálta.
Tehát nincs. Tehát én úgy csinálom, tehát hogyha van olyan, akire mondjuk egyébként, ha nem így gondolkodnék, haragudnék, akkor azzal azt csinálom, hogy nem létezik. Van, nem létezik, nem oszt, nem szoroz, tehát olyan, mint egy mondjuk a nulla vagy.
Tehát kikerülöm, így van.
Tehát nincsen. Tehát ugye azért nem értem, hogy olyan vad indulatokkal jön elő, aztán amit utána én elrendezek magamban, tehát ezzel nincsen probléma, csak ugye én megtanultam söpörni, tehát a látásvesztés, vállás, stb. Egyszerre, ugye ez rengeteg negatívumot hozott, én ezt az óriási terhet, én ezt ki tudtam söpörni az agyamból. Tehát, hogy megértettem, hogy nincsenek ott ezek a negatív dolgok, ezt megértette az agyam. De ezt, hogy most jönnek ezek az indulatos dolgok, ezeket még nem értettem meg.
Elmondanám, hogy az a helyzet, hogy tulajdonképpen mi hozzuk a felmenőinknek az információját is, tehát hogyha megértjük, hogy mondjuk a felmenőinket milyen dolgok érintették, ugye majd az anyukájával is egy kicsit beszélget erről, mert hiszen maga már eleve úgy született, hogy hozott egy felmenői programot, amit rendbe kellett rakni. Na most valószínűleg ez még nem lett teljesen rendbe rakva, hiszen nem lett megmagyarázva sem, tehát maga nem elromlott, hanem ugye volt ott egy program, az is egy nagyon érdekes program volt, hogy az az előző baba, az miért nem maradt meg. Tehát gyakorlatilag ott a családban voltak ilyen furcsa tisztelettel és a túléléssel kapcsolatos programok, lehet, hogy dédszülői szinten, amiről mi nem tudunk, de ezeket el kell engedni, mert valószínűleg ezek a dolgok dolgozhatnak magában. Hát aztán mondjuk tudnék olyat is mondani, hogy azért vannak olyan negatív erők, akik szeretnek valakinek a vállára ülni, és hogyha volt esetleg olyan felmenő, aki már elhalálozott, de nem feltétlenül ment abba a dimenzióba, ahova neki kell, akkor azt el lehet engedni. Ez azért már egy kicsit túlmutat ezen a fajta gondolatiságon, de ez is egy nagyon egyszerű dolog, mert tulajdonképpen az ember gyűjt egy fehér gyertyát, és elmondja, hogy ha van itt olyan lélek, akinek nem itt van dolga, akkor megpróbálom vele tudatni, hogy mennyivel jobb neki egy másik dimenzióban, mennyivel jobban ki tud teljesedni, mennyivel jobban tud segíteni. Tehát mondjuk megpróbálom olyanná tenni a számára azt az utat, amitől ő arra szeretne menni. Mert sajnos sok helyen vannak olyan lelkek, akiknek fogalmuk nincs, hogy őnekik már nem itt van dolguk. Ilyen van a kórházak területén, az italboltok területén, tehát azért vannak ilyenek. És ha találnak egy jó lelket, akkor rácsatlakoznak, és olyan utasításokat tudnak adni, amit maga jól tud kezelni, de lehet, hogy ezt egy külső lélek az, aki ezt mondja. És ezt ilyenkor tényleg meg lehet csinálni, hogy fillérekért lehet kapni egy vagon fehér gyertyát, nem akarom mondani, hogy melyik üzletben, de tényleg ilyen csomagokban, és ott az ember gyújt egy ilyen fehér gyertyát, és akkor szépen elmondja, hogy ha valaki olyan illetéktelen van itt, akkor neki milyen nagyon jó, ha elmegy a fény irányába, és hát akkor tulajdonképpen elég jól le lehet tisztogatni. Ha még mindig nem lenne ez elég, akkor még lehet zsáját füstölni, és akkor az is tud segíteni. Valamiért ezek olyan energiák, amik arra sarkalják ezeket a kóbor lelkeket, hogy arra menjenek, amerre valók. Mert ugye azt azért el kell fogadnunk, hogy az, amit itt egymásból tapasztalunk, az a testünk, a lelkünk az meg örök. Ezt azért sok mindenki elfogadja. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy kicsit túlmutat azon, amit ugye hiszem, amit meg tudok fogni, hát erre szoktam én mondani, hogy bejön, mit tudom én, 90 TV csatornából hányat tud megfogni. Nekem meg aztán tök mindegy, hogy hány jön be, mert nem én csak el, de ettől függetlenül ugye megfogni mégse lehet. És akkor, vagy a szeretetet se lehet megfogni, mert ugye a szeretet az nem arról szól, hogy veszek neked ajándékot. De a levegőt se tudjuk megfogni, amit beszívunk. Tehát, hogyha valaki nem tudja elfogadni, hogy csak amit kézzel meg tudok fogni, meg amit látok, az van, hát az energiákat sem igazán látom, de érzem.
Jó, akkor hát eltelt az időnk. Ha valakinek van még kérdés, akkor utolsónak hangozzék el.
Szerintem mindenki most már olyan szinten leült, hogy ez most így egy több hetes feldolgozandó dolog, amit elhangzott, mert ugye nem tudtunk leragadni problémáknál, mert az én számomra csak megoldandó feladatok léteznek.
Jó, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen tetszett fogadni a meghívást, és nagyon sok sikert kívánok az elkövetkezőben.
Nagyon szépen köszönöm.